Nyolcadik fejezet. Pénzt. Tábori elemér Interlakenben a kurszálban állt a játékasztal mellett. Még korán volt, alig nyíltak a termek, de kün zúgott az eső, és az esőben zúgott a lelkem, és nem tudtam magamat másképp kikerülni, mint hogy idejöttem. A játék hivatalos emberei felbújtak, fölkuporodtak magas korlátos székeikbe, amelyek olyanok, mint a kisgyermekek stulikái. Stulika etetőszék. Csak kevés ember ácsorgott még az asztal körül. Köztük egy magas, szép hölgy állt hosszú vörös kabátban, keresett eleganciával öltözve. Szemei a játékra tapadtak, Mohón leste a kis labda boszorgányos forgását, ejlését, Mohón szívta rózsás kis füleivel az egyhangú, folyton ismétlődő szavakat. Monsieur, marquez-vous je? Le jeu son marqué, ne rien va plus? Berlin, rouge, première classe, monsieur, marquez-vous je? Perdült a labda, ezüstöt söpört, az ezüst gerebje a nesztelen posztó. Uraim, tessék, tenni a tétek megvannak, nincs tovább, Berlin, vörös, első osztály, uraim, tessék tenni. A hölgy, alig tekintve fel a játékból, a ruhatárba vitette vörös kabátját és óriás kalapját. Megláttam komoly vállait, nemes tiszta nyakát, mellének kezdődő méltóságos domborulásait, kesztyűs két ujját egy 5 frankos ezüstön csúsztattas, mintha várná az alkalmas pillanatot, amikor a pénzt sorsára dobhatja. Monsieur, marquez-vous je, marquez ne rien, Saint-Pétersbourg, bleu, deuxième classe. Uraim, tessék tenni, a tétek megvannak, senki többet, Szentpétervár, kék, második osztály. Folyt a pénz, folyt az idő. Az óra nagy kávészínű üvegarca isteni szemrehányással nézett a fehér és fekete vállakra. Az aranymutató megpihent az arany 9-esen. Ekkor átmentem a Salle de Théâtre felé, ahol egy párizsi revűt ígért a híres The Bataclan Girls csoport. A revűben benne volt az egész világtörténelem, különös tekintettel Napóleonra, Madame Pompadourra, a török szultán háremére, az apacsokra és a párizsi rendőrség aktuális vezetőire. Volt benne versszavalás, paródia, élőkép, világítási effektusok, ének, tánc, és az összes tablókon keresztül villogtak, vakítottak a Bataclan Girls sok kábító pompás karcsú lábszárai. Tabló, színházi jelenet, szín, színváltozás. Ez más mulatság volt. En avant, Bataclan, előre, Bataclan. Más mulatság volt, mint a művészeti szépségek, a tájak, a lelki gyönyört nyújtó látnivalók. Amazok gondolkodni hagytak, sőt, gondolkodásra izgattak, bármi kerülő úton mindig életem sötét problémáját hozták az eszembe. És mihelyt fárasztóbbak voltak, mind kevésbé tudtak érdekelni. De ezzel a rövővel valóban észrevétlenül maladtam, múlni segítettem az időt. A tarkaság, a színes fény, a zene, a szép női formák elfedték az emlékeimet, mint hogy a lepedőre vetített kép elfedi a vászon pecsétjeit, szennyét. Kábulva álltam fel az előadás után, és önkéntelen kisé szégyenkezve, hogy én, aki azelőtt csak a legnemesebb és legművészibb dolgokban tudtam gyönyörködni, aki gyermekkorom óta áhítattal kerestem a magas szépségeket, melyek fáradtság nélkül el nem érhetők, most csak a könnyű, léha élvezetekben tudok találni írt. Úgy éreztem, hogy leajasodom ezzel, és egy olyan lejtőn csúszom lefelé, amelyen messze, még alább kapaszkodik elém egy rettenetes alak, amelyen vele kell találkoznom, hozzá alacsonyodnom a rémhez, aki én vagyok. Az álmosságot, a furcsa kényszert, hazamenni, aludni, eznap nem éreztem úgy, mint máskor. Ha visszagondolok, ennek az oka az volt, hogy a dénoknak aznap vasárnapja volt, nem kellett oly korán felkelnie. Nem akartam hazamenni, minél később akartam megint kaput nyitni annak a kínos álomnak, és visszamentem a játékterembe. Íme a szép magas hölgy most is ott állt, ugyanazon a helyen, ahol órákkal ezelőtt elhagytam, és ugyanúgy nézte a pergetőt. Csak a szemében volt most több fény és izgalom, mintha a villany fénnyel táplálta volna azóta. Marqué, Norien, Interlaken Rouge Premier Class, a tétek megvannak, senki többet, Interlaken, vörös, első osztály. A gerép halkan söpört. A hölgy izgatottan hátrafordult. Uram, szólt hozzám hirtelen franciául, adjon kölcsön nekem 100 frankot. Legyen jó barátom, tette hozzá a szemembe nézve. Voici, madame. Parancsoljon, asszonyom. A pénz ismét gurult, a nő illatos vállain átnéztem, és most már engem is izgalom fogott el, a nő és a pénz izgalma. És mélyenben éreztem, amint csúszom, lassan és észrevétlenül csúszom lefelé a lejtőn, dínok testvére felé. És fenn az aranymutató forgott a nagy kávészín üveglapon. Ez a hölgy aztán a szeretőm lett, és velem utazott. Az ő teste mellett akartam elszórakozni, az ő teste mellett lehetőleg átvirrasztani az éjszakákat. Azt hittem, ha egy szép női test fog mellettem szunnyadni, akkor talán nem lesz időm álmodni másról, mint róla. Szilvia, így hívták, Romániából származott, és tekintetének megvolt az a gyermekes hidegsége, arcának az a csodálkozó szabályossága, amit gyakran látni az olán nőknél, és ami a férfit sérti és ingerli. A szemei különösen távol álltak egymástól, és maga a gondolattalanság adott nekik mélységet, valóban szfinx volt titok nélkül, medálion erekje nélkül. Csak a pénzért remegett, és én gondtalan szórtam rá a pénzt, csak hogy ne hagyjon aludni. S mikor aztán elnyomott mellette az alvás, a dínok érzéki álmoktól lankadva bután ébredt, kétségbesve nézett az órára, kapkodta ruháit, elkésett a hivatalból, és helyzete mindig tűrhetetlenebbé vált. És este búvában pálinkát ivott egy rossz hírű kávéházban, éhes pillantásokat vetett a kasszírosnő festett arcára, hogy az sokszor dühösen szólt rá. Mit néz rám, mint a borjú az új kapura? És csak későn engedte Tábori Elemért felébredni. Egy késő délután a hivatalból kijövet utoljára maradtam, hogy az átlagomat behozzam. A kék ember elém állt az üres, visszhangos folyosón. Megijedtem. Mindig kerültem, hogy vele egyedül legyek. A bélyegügyleteket szárazon és néhány szóval intéztük el, mindig erősen zavarban, hogy hogyan szólítsuk egymást. Nem tudhat, mit akarhat velem, amint suttogva azzal a cinkosi titokzatossággal, mely Tábori Elemért úgy megalázta, megszólított. Kegyeskedjék már vigyázni egy kicsit. Az elnök úr panaszkodott. Megesetik, hogy elbocsátanak, és akkor nem tudom, hogy fogunk kinézni avval a dologgal. Legyünk okosak a magunk érdekében. Az elnöki szolga jó protektor, de ő se tehet mindent. Susogása nagy morraljá terpett a hideg folyosón. Az óriási opákusz ablak egyik apró rekesze nyitva volt. Opákusz homályos. Azon át lehetett látni, hogy a puszta udvarban a nagy falak között a járásbírósági tömlöc rabjai most kezdik körsétájukat. Mivel volt különb az én életem? Múltkor is elméltóztatott magát szólni. Vigyázzunk, mert majd megméltóztatunk krepálni. Nem kell elfelejteni, hogy az elnöki szolgának köszönhetünk mindent. Egy szó és... Képtelen düvet rajtam erőt, de nem mertem kinyögni egy szót sem. Ő aztán jó akarattal megveregette a vállam. No, nem azért, mondtam, csak úgy mondtam. Semmi baj se lett volna, ha olyan lettem volna, mint ő. De éreztem, hogy bennem mélyen valaki más is lakik, egy büszke úr, aki nem tűrheti ezt. aki pénzt akar szerezni, bármi áron, hogy arcába vághassa, hogy felszabaduljon a rabság alól. Ó, ha csak nálam volna a bélyegmasina. Ó, ha csak én gyárthatnám a bélyeget, a pénzt, és lennék úr, és eljönne velem a vörös kasszírnő, és mindaz lennék, ami valahol valóban vagyok. Pedig talán már nem is voltam az. Sehol sem voltam az, már Elemér se volt a régi Elemér. Ez a sápadt ifjú, aki hosszú estéken át szórta a pénzt a svájci világfürdők játékasztalaira, egy kokott kedvéért nem volt többé a kedves jófiú, aki felnőtt a meghitt családi otthonban. Már 2 hónapja utaztam, és nem írtam meg haza a címemet, hogy minden levéltől, minden lelkifurdalástól megkíméljem magam. El voltam szakadva egész életemtől, és féltem rágondolni a régi szép dolgokra. Egy-egy képeslapot küldtem csak haza, mint egy kelletlen kötelességből. Iparkodtam semmire se gondolni, teljesen a pillanatnak élni, és sohasem voltam egyedül. Egy szép napon azonban Lucernben Szilvia eljátszotta utolsó nagy pénzemet, apámhoz kellett fordulnom, és ekkor éreztem, hogy ez így nem mehet tovább. Vége, mondtam. Az egész életem elrontom, eljátszom egy rossz álom miatt. Kincseket dobok ki az ablakon, mennyi kincset adott nekem a természet, a sors. Mindent le tudnék győzni, és legyőzetem magam egy ostoba képzelődés által. Mennyit várnak tőlem? Otthon mindenki várva néz rám. Mikor fogok dolgozni, ha most nem dolgozom? Ó, hogy az ember a legnagyobb ellenségét önmagában hordja, micsoda minden testi méreg a lelki méreghez, amely engem bénít. Megkaptam a pénzt egy aggódó levéllel. Otthon el nem gondolhatták, mi van velem. Otthon. Otthon. A menne, Etelka. Nem, ez nem megy így tovább. Ekkor így szóltam Szilviának. Szilvia, nekem haza kell mennem Pestre. Zsire avec vous? Magával megyek. De nekem nincs több pénzem, az ön számára mondtam korombán. Nincs több szükségem önre. Zsire avec vous, tout de moi. Akkor is magával megyek. Nekem is haza kell mennem Romániába, egy utunk van. De én megint Milánó felé megyek, és Velencén át. Eh bien, megyek én is arra. Nos, legalább megfürdöm a Lidón. De nekem annyi pénzem nincs, hogy az ön úti költségeit fedezzem, majd hazúról küldök önnek pénzt. Adjon 20 frankot, és ma este megnyerem az úti költség 2-szeresét. Egyszerre kigyúlt a szeme, és a nyakamba borult. Értsen meg, nekem nem kell a maga pénze, csak maga legyen velem, csak maga ne hagyjon el. Ne hagyjon el, hát nem látja, hogy szeretem? Senkit se szerettem még úgy, mint magát, maga nem tudja még, mi az, ha egy nő szeret. Bámulva néztem rá, ki ez, Szilvia ez? Meglátja, ha ezzel a szerelemmel leülök a játékhoz, mindent megnyerek, szétugratom a bankot. Ekkor megismertem Szilviát. Ő volt a vörös kasszírosnő, a disznó dínoknak legmagasabb, legelérhetetlenebb vágya. Ő, de ott még sokkal olcsóbb, sokkal utálatosabb. Istenem, mire vágyott az az undok? Vágyott arra, amit én utálok. Én magam vágyom arra, amit utálok. Nem éreztem-e most is két, amint reám borult. Büszkeséget, hogy szeret. Adtam neki 200 frankot, és elutaztam Milánó felé az esti vonattal, mikor ő a játéknál ült. Ez valóban szökés volt. Szilvia bizonnyal nem hitte el nekem, hogy ezzel a kerülővel akarok hazatérni. Aztán így vissza is spóroltam valamit a pénzből, amit nekiadtam, mert Velencétől Budapestig már megvolt a jegyem. A nagy léhaság után most egyszerre aggodalmasan takarékos lettem pénzzel és idővel. Nem is szállok ki Milánóban, gondoltam. Egyenesen Pestre megyek haza, csak egy levelet írok, azonnal munkához látok. A tudomány otthon. Ó, igen, apa írta, hogy Etelka nálunk van. Hazavitték vendégnek. Na, most nem kell találkoznom vele. Dolgozni fogok. Mikor dolgozzak, ha nem most, ifjú éveimben? A munka szent, nemes munka, a megismerés kéje fog megmenteni. Csak betegség, ez betegség. A szigorú matematika a legpompásabb gyógyszer. Az leköti majd, nem engedi el a lelkemet. A vonat ringása hamar elszenderített, pedig nem is vártottam hálókocsit. Ezúttal a dínok pontosan kelt, csak a hivatalban bóbiskolt el, mint untalan. Ez onnan volt, hogy Elemér az állomáson felfelébredt. Szombati nap volt dínok életemben. A kedélyes, kövér kollega, a gazdag írnok és elégedett családapa, akinek tanyája volt a város mellett, meghívt minket erre az estére oda egy kis saját termésű borra. Bár nem jól éreztem magam a kollégáim közt, kimentem az ingyen vacsora kedvéért. Az út nagy részét gyalog tettem, a villamos drága volt. Homoki szöllők voltak arra, a láb besüppett a fövenybe, mintha puha szőnyegen járna. Mire beértem, a cipőm tele lett fájó, éles szemcsékkel. A tanyában nagy ének volt, és röhögés a gazda disznó anekdotája. A szivar füstöt vágni lehetett. Az arcok vörösek voltak, a hosszú nyakú pápaszemes kolléga kidagadt erekkel ardított. Mind ott voltak, a jogász fiút kivéve. Exceltek, nótáztak, szitták a főnököket, a minisztert. Egy függő petróleumlámpa lógott a plafon közepén, és körülötte a gerendára aggatva csüngtek sorban az új szőlőfejek. Én félreültem egy zugba, ha szóltam, minden szóért kinevettek. Megalázva ügyetlenül éreztem magamat. Mit nevetnek? Kiáltottam. Én nem olyan vagyok, mint maguk. Maguk nem érthetnek engem. Ha sejtenék, hogy mi van bennem, nem nevetnének. Ha magukban egy szikrája élne annak, ami bennem él. De annál jobban nevettek. Tehát ittam és ettem a kámulásig. Künszél támadt, és nagy felhőkben szórta az éles homokot. A rozoga ablak nagyokat zörgött, és ilyenkor mindenki oda nézett, és egy pillanatra megnémult. Benn meleg volt, a kis szoba zsúfolásig tele, de sok jó ember fér el kis helyen, mint a házigazda mondta. A vendégek egyenként mentek ki az udvarba, és csodákat meséltek, hogy kün milyen ítéletidő van. Én a zugban elelnehezettem, és Elemér felriadt egy-egy állomáson. Végre kártya került elő. Én is kártyáztam, és hazárdul próbáltam a szerencsét. Újabban mindig a szerencsét próbáltam, arany álmom nem hagyott nyugodni, sorsjegyet is vettem. A kártyám nem járt, adóssággal keltem fel. Tűn megcsapott a hideg szél, a szemem mindjárt tele lett a metsző homokkal. Émelyektem a szokatlan komis savanyú bortól, fejem fájt. Már reggel felé volt, otthon nem sokára felvert a vasútas. Az asszonyság ad nekem egy ágyat nappalra, ha megfizeti. Nem tudtam megfizetni. Az utcákon zuhogott az eső, bementem a hivatalba, és ledöltem a ripsz díványra. Vasárnap volt délfelé. Üres volt minden. Émelyektem, és a kényelmetlen, nem fekvésre szánt kanapén alig tudtam elaludni. De aztán egész nap aludtam. Elemér pedig nem csak egész éjjel, egész nap is aludt a vonaton, közbe-közbe mindig felriadva. Estére Velencébe értem, és hajóra szálltam. Szél volt, a lagunákból kiérve erősen hullámzott a zöld víz. A vacsora után nem sokára émelyegni kezdett a gyomrom. A friss levegőn akartam maradni. De a fedélzet csak hamar tűrhetetlenné vált. A hajó mind jobban himbált, a hullám felcsapott és megöntözött, mint a zápor. Ilyetten fogóztam a korlátba. A messze partok tüzei sort égtek, egy fényszóró kévéje esett egy pillanatra hajónkra, fájón szemembe villant, aztán hosszú sugárban kutatva súrolta tovább a messze-messze tengert. Egy sápatarcú férfi rohant ki a szalomból, egyenesen a korláthoz, semmire se nézve. Hátra kellett ugranom, hogy a szél arcomba ne csapjon valami nedves undogságot. Lementem a szalomba én is. Megpróbáltam mozdulatlanul heverni a kereveten, átadni magam a hajó ingásának. A Maldi Mare, a tengeri betegség leírhatatlan rossz érzései fogtak el. Körülöttem nyögések, sóhajtások hallatszottak. Künn a víz zúgott, és a szél sűvített félelmetesen. A hajó dőlt jobbra-balra, támolygó alakok táncoltak, kapaszkodtak. Meggyötrött nők, férfiak hevertek szerteszét hason és háton össze-vissza, senki se törődött társaival, senki sem nézte ki a szomszédja. Egy katolikus pap nagy fehér törülköző turbánt csavarva homlokára a földön ült és hangosan jajgatott. Az egész hajó népe elvesztette emberi méltóságát. Egy kis időre elszenderültem, és most a dínok ébredt fel a kényelmetlen hivatali díványom. Rögtön ki kellett rohannia, az ő gyomra is fel volt keveredve a részegségtől. Aztán ledőlt megint buta, boros álomra. Ekkor Elemérnek kellett kirohanni a fedélzetre. A matrózok ott ültek trikóban, félig mesztelen és halkan, gúnyos nyávogás módjára valami nótát dúdoltak felváltva. A hideg sós víz csapta meg ajkamat, a fehér tajték áttört ezüst mintája ingott, vibrált a síma víz fekete gránitján. Megtörve értem reggel Fiuméba, de bármilyen kínos éjszaka volt, ez mégis örültem, hogy legalább egy éjet sikerült ellopnom a dínoktól. A dínok is örült, hogy átaludta a napot és megspórolta az ebédet is. Ó, milyen jó így harmadik szemében beszélni arról az undok magamról. Másnap Budapesten voltam, és most csak ugyan hozzáláttam a tanuláshoz és dolgozáshoz. Könyvekkel vettem magam körül, és szoros munkarendet csináltam, leckéket adtam magamnak. De ekkor láttam csak, hogy az az ellenség, akit magunkon hordozunk, igazán győzhetetlen. Az ember ura lehet mindennek, de saját gondolatainak nem ura, és ez rettenetes. Hiába álltak nyitva előttem a legérdekesebb könyvek. Nem érdekelt semmi. A legegyszerűbb gondolatmenetet nem tudtam követni. Örökké csak egyre gondoltam, rögeszmémmé vált. Éjjel ébren akartam magamat tartani a könyveim között, de ráesett a fejem a könyvre, és az égő lámpánál elaludtam a kemény íróasztalon, hogy annál lázasabb legyen az álom, a dínok élete. Dínok lettem minden nap újra, és körmöltem, és csavarogtam, és gyűlöltem mindenkit. Szerettem volna felgyújtani a várost, bombát vetni a hivatalba, megölni a kollégáimat, a kék embert, és aztán ittam a kiskocsmában, és kártyáztam kétes egzisztenciájú ismeretlen alakokkal, és sóvár pillantásokat vetettem a vörös kasszíros nő felé. És mikor a hó elején megkaptam a bélyeg általányt, amiből a bélyegeket vettem a kékembertől, egy jó részét a kártya adósságomra költöttem, rá sem merve gondolni, hogy vagy pénz, vagy bélyeg alakjában be kell számolnom vele. Mindig azt vártam, hogy egyszer csak valami csoda történik. Az álmom életbe csap, hiszen én nem vagyok olyan, mint más, de azért biztosan tudtam, hogy ez a csoda nem fog megtörténni. A félelem a remegés szállt új vendégként mindkét életemben. A dínoknak régi félelmeihez új bűne is járult, és józan a perceiben öngyilkosságra gondolt, máskor azonban válogatott anarchista gyilkosságok terveit színezte ki fantáziájában, vagy nagyszabású sikkasztásokat és betöréseket tervezett. Persze mindenre gyáva volt. A helyzete egészen kilátástalan volt, bűnére okvetlen rájönnek, s ez a bűn még pénzt sem hozott neki észrevehetőt. Szökésre gondolni sem lehetett. Tábori Elemér pedig attól kezdett félni, hogy a dínok egyszer valóban öngyilkossá vagy gyilkossá lesz. Miért féltem ettől? Magam se tudtam, de úgy tűnt fel nekem, hogy a dínok katasztrófája az elemérét is magával fogja vonni. Hiszen minden testi változásunk közös volt. Mikor a dínok fáradt volt, én is. Amikor beteg, én is. Az émeigések, a vágyak egész érzéki életünk párhuzamosnak látszott. Babonással leküzdhetetlen erőt vett rajtam a sejtelem, ha a dínok meghal, nekem is veszni kell. Pedig mennyi kincs van az én életemben? Mennyi kincs, amiről felelnem kell, és mennyien, akik szeretnek? Nem szabad magamat engednem. Ó, csak nyugalmam lenne, csak gondolkozni tudnék, csak egy pár napig hagyna nyugton megint ez a rém. Még most is bennem volt az a leküzdhetetlen szégyen érzés, amely ezzel az egész dologgal össze volt kötve. Nem, ezt nem mondhatom el senkinek. És céltalan is lenne. Mit ajánlhatna az orvos? Pihenést, alvást. Az édes alvás a vigasztaló, gyógyító dajka. Rém és ellenséges volt nekem, és hol a menekvés, ha az alvásban nincs? Hú, az emlékek lármáját nem lehet elcsitítani, nem lehet bedugni a fülemet. Inkább a dínokot kellene elaltatni hosszú kába álmokba. Megpróbáltam szuggerálni neki, hogy vegyen altatószereket, de Tábori Elemérnek minden gondolata, minden akarata tehetetlennek bizonyult a dínokkal szemben. Egyszerűen nem emlékezett semmire. És most még többet volt ébren, mint azelőtt. Este ivott, reggel elkésett. Most, hogy Elemér élete is egyre sötétebb lett, a dínoknak is kevésbé aranyos emlékei maradtak álmából. Veszni látszott az arany álom, és ez még dühösebbé, szerencsétlenebbé tette, és boros képzelődésekben vad, gonosz tervekkel akarta visszaidézni azt, amit régen érzett magában, és bebizonyítani magának, hogy ő nem olyan, mint más. És ez az élete mindig vörösebb és lázasabb lett. Elemérje pedig most szürke, magányos, az olvasatlan könyvek között. Úgy jártam, mint egy álmodó. Az ismerőseimet nem ismertem meg, a beszédükre nem figyeltem, nem érintkeztem senkivel, átkozottnak, megbélyegzettnek éreztem magamat, haza is elhanyagoltam a levélírást. És végre komolyan kezdtem hinni, hogy a dínoké az igazi életem, és Elemért csak álmodom. Valóban egy eleven álom voltam, aki örökké a felébredéstől félt, mint a haláltól. Nem, hát ezt az életet nem lehetett kibírni így tovább. Eleinte még megpróbáltam elszórakozni azzal, hogy feljegyzéseket csináltam életemről. A jelen önéletrajzot is nagyobb részt ezekből a feljegyzésekből állítom össze, hozzávéve még azt a néhány, sokkal pontosabb jegyzetet, melyeket még gyermekkoromban első egy-néhány tudatos álomról csináltam. De csak hamar ez a keserű mulatság rettenetes önkínzásnak tűnt fel előttem. Hiszen felejtenem kell inkább. Hú, micsoda vergődés volt ez. Igen, ha nem sikerül elhallgattatnom ezeket az emlékeket, ha nem tudom bedugni előlük a fülemet, hát túl fogom őket lármázni. Nem engedem őket szóhoz jutni. Úgysem élet így az életem. Nincs semmi vesztenivalóm. Egészség. Lehet már ennél rosszabb. Felelősség. Végre magam vagyok a magam ura. Úgy van. Megpróbálom. Nem alszom. A minimumot alszom. Nem hagyok időt a dínoknak. Mindenféle módon ébren tartom magamat. A fekete kávé lesz az italom. Mulatni fogok. Megölöm őt lassan a gyűlölt páromat. Mi lesz, ha mindig egész éjjeleken át fenn leszek? Bebizonyítom neki, hogy én élek, és ő az álom. Bebizonyítom önmagamnak. versenyezik a két életem. Meglássuk, melyik az életem. És most megint vad élet kezdődött. Vad éjjeli élet. Az éjszakai mulatóhelyek törzsvendége lettem. A sok virrasztástól beesett az arcom, karikát kaptak a szemeim. Jaj, féltem a tükröktől. Kezdtem hasonlítani a dínokhoz. A dínok pedig megint későn, mind későbben járt a hivatalba, elaludt az íróasztalon, a másolt akta fölött, és gyakran még mikor írni látszott is, akkor is voltak éppen aludt, és csak automatikusan mímelte tolla a mozgást. A kollégákkal az emlékezetes borozás óta, amikor úgy kinevettek, nem szóltam egy szót se. A kék emberrel, állítólagos rokonommal kerültem az egyedüllétet, mert tudtam, hogy új szemrehányások jönnek. Most már nem törődtem senkivel. Éjjel lumpoltam a bélyek pénzből, és a vörös kasszírosnőt ostromoltam szerelmemmel, akinek pedig voltak nálamnál jobban fizető szeretői. Úgyis csak addig tart a világ, míg a számadás napja el nem jő. Minek rá gondolni, mi lesz azután? Csak addig éljek egyszer valami nagyon szépet. Csak egyszer tudjam érezni, hogy most tudok mindent, emlékszem mindenre. Egy pillanat kell, csak egy szó, meglelni az élet varázsszavát, és ha ezt a pillanatot átéltem, mit bánom én az egész többi életet? Ki tudja, hát ha a kéj egy percében, a szerelmi egyesülés egy tényében lappang az egész titok. Ez a nő, ez a titkos tekintetű nő álmaimból ismerős. Csak egy éjjelt vele, és aztán jöjjön a bomba és a revolver. És nappallá tettem az éjjeleket azért az éjjeli nőért, aki Szilviának másik alakja volt. Most már úgyis mindegy. Nappallá tettem az éjjeleket, mint tábori elemér. A nappal és éjszaka szerepe kicserélődött, de különben semmi sem változott, és a másik énemet le nem rázhattam, csak az életét tettem még gonoszabbá. És ha erővel nem akartam aludni, hát éjjel a mulatóhelyek asztalainál a jégbe hűtött pezsgősüveg mellett, vagy reggel a kávéházban az újságok és a konyak fölött, egyszerre csak lehullott a fejem, és felébredt a részeg dínok a hivatalban vagy a sétánypadján, és írt tovább, vagy elment egy paddal tovább. A két életem mind jobban egymásba szövődött. Így ültem egy éjjel fél álomban, egy ilyen tánccsarnokban, és ültem ugyanakkor nappal, szintén fél álomban, a rettenetes, sárga íróasztal előtt. Azt sem tudtam már, hol vagyok ébren. A kezem gépiesen mozgott, írt, a kasszíros nőre gondoltam, de amellett éreztem, hogy mégiscsak tábori elemér vagyok, hogy pezsgő van mellettem, hogy züllök megint, és hogy az ismerőseim, akik néha látnak asztalra borult fejjel, ilyen formán beszélhetnek rólam. Ez az elemér, hát egészen elrontja magát. Hogy néz ki? Alig lehet ráismerni. Pedig milyen tehetséges, sokat ígérő fiú volt. Hiába felébredt benne a régi gentrivirtus, és a nagyvilág csábításai erőt vettek rajta. Villogott előttem a táncos nő mesztelen térde, fehér combja húsa, de a következő pillanatban már a miniszter arcképére emeltem fel álmos szememet. A két énem ilyenkor úgy szólván teljesen együtt volt, egyik sem aludt egészen, és egyik sem volt ébren egészen, mindkettő félálomban mímelte az ébrenlétet, vagy inkább pillanatonként váltották egymást. De akkor az történt, hogy a dínoknak csak ugyan kiesett a tolla kezéből, és az öntudat az eszéből egészen és félre ismerhetetlenül, elemér pedig egyszerre tágra nyitott szemekkel egészen ébren bámult a színpadra. Egy hang tette ezt a csodát, egy hirtelen megcsendült ismerős énekhang. A színpadon a táncosnő helyett egy új énekesnő állt. Szilvia. Hogy az ének elhangzott, egy perc múlva Szilvia ugyanabban a toaletben, amiben a pódiumon állt, mellém ült a földszinti asztalhoz. Sötét selyemruha volt lila rózsákkal.
utánad jöttem. Egy bécsi zsidóval jöttem, egy újságíróval. Énekesnő vagyok, és parkettáncosnő.
A Balmabi már kezdődött. A Balmabi 1840 és 1870 közt híres szórakozó helye volt Párizsnak. Itt a revű műsor után táncvigalom, ösztánc. A táncosnők levonultak az emeleti páholyokból és az öltözőkből, a livrés szolgák felgöngyölték a szőnyegeket, előttünk a sikos parketten két pár kezdte a tangót. A férfiak idegesen tologatták a székeket, tejfeles szájú gimnazisták adták az abitüét, a benfentest, vén kecske abitüék az ártatlan nouveau venüt, aki csak véletlen került ide, újonc, zöld fölé.
Nagyszerű fiú volt a zsurnalisztán, de itt rosszul megy az üzlet, az emberek smucigok. Adj egy cigarettát. Az egyik táncos nő hátra dőlt, majdnem egészen hanyat feküdt, szűk szoknyája felcsúszott comtőig, látszott hosszú pompás azsúr harisnyája, és egy darabka a mesztelen húsból vakított ki az öltönyök sötét labirintusa közt. Párizsba szeretnék menni, sóhajtott a szilője. Álmos vagy? Kérdezte aztán csodálkozva tőlem.
Mihelyt lehetett, hazamentem. Nem, ezt nem lehet kibírni.
Szilvia egy darab a dínok életéből. Szilvia a vörös kaszírosna, és üldöz mindenütt, üldöz.
Amikor felnyitottam a szemem a sárga asztal mellett, az irodavezető ordított felettem, jelenetet csinált.
Maga csak deglik itt! Egész nap csak azért jön be a hivatalba, hogy kialudja magát. Mindig maga ír a legkevesebbet, és az is tele van hibával. Aludjon otthon! Vagy ha államkóros, menjen kórházba!
Talán beteg, mondta a jogászgyerek úri jó akarattal.
Beteg ám! Nevetett a hosszú nyakú pápaszemes. Egész éjjel lumpol, aztán persze, hogy nem bírja a munkát. Meg kell házasodni, tanácsolta a kövér családapa.
Nem szóltam semmit, hanem írtam estig fel se nézve a papírosról. A vörös kaszírosnő képe volt ráfestve erre a papírosra, akiről álmodtam az imént. Átírtam ezen a képen, kéjjel szennyeztem be betűimmel, és betűimen át, mint valami rácson láttam. Ha új lapot vettem elő, a kép halkan átcsúszott az új lapra, és alig tudtam ellenállni, hogy tollammal bele ne rajzoljam a felöltözött képbe a mesztelente képzelt vonalait. Este azonban megint bután és tehetetlen elaludtam a kocsmában. Hirtelen Elemér voltam újra, a kis szobaleány állt ágyam előtt. Vendég jött, alszom, nem vagyok itthon. De a vasútról jöttek egy idősebb úri hölgy és egy öreg cseléd. Felugrottam. Eresse be a szalomba. Hány óra? 10 múlt. Nyissa ki az ablaktáblákat.